podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egyik délután megyek az utcán, és látok, nem köszöntök már. Hátam mögött még mit se szól, mint rég. Úgy érzem, elfelejtették.
Ó, régi csibészek, nem ismernek engem meg. Rézi flippézek, aztán tovább menjek.
Közel volt egy grund, mindig ott voltunk. Vagy messze, elcsavarogtunk. A kék ég alatt ránk sütött a nap. Ránk csáltuk a tök magokat.
Ó, régi csibészek, nem ismernek engem meg. Nézik, hogy nézek, aztán tovább mennek.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Kezdjük a Víz Összeköt adását június 3-án, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társműsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
A mai adást pedig teljes egészében a női vízilabdának szenteljük, hiszen itt van velünk a stúdióban Matajsz Márk, az FTC Telekom waterpolo friss bajnok csapatának vezetőedzője. Szerbusz!
Szerbusztok!
És gratulálunk!
És gratulálunk a bajnoki címhez, a duplázáshoz, és ha már duplázás, akkor nem csak ti dupláztatok, hanem vasárnap dupla Ferencváros ünneplés volt a Komjádi úszodában, mert a klub mindkét szakosztály megnyerte a bajnoki címet. Azért ritkán van ilyen a világtörténelemben, hogy egy klubnak a két csapata ugyanazon a helyszínen egy nap tud bajnoki címet szerezni. Hogyan éltétek meg zöld-fehérek azt a napot?
Bocsánat, először volt egyébként ilyen, hogy egy helyszínen, igen, és igen. Az is először, hogy mind a két csapat veretlenül, csak ennyit még hozzátennék a válasz előtt.
Igen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, ez egy sport történelmi siker volt. Úgy gondolom, hogy említetted, én is úgy tudtam, hogy nem volt ilyen, hogy egyszerre a fiú-női csapat egy klubból egy helyszínen nyerjen bajnokságot. Hát hatalmas élmény volt. Tehát hál' Istennek tele volt a Komjádi úszoda, már a mi meccsünkön is, és egy óriási élmény volt. Így személy szerint nekem is, és a csapat minden tagjának.
Hogyha a realitás talaján maradunk, akkor azért arra lehetett számítani, hogy vasárnap véget ér majd akár a női, akár a férfi bajnokság, de neked, mint edző, mégsem lehetett úgy beküldeni a csapatot, tehát tényleg amit csak ki lehet adni, azt adjanak ki a lányok, és alapvetően az egész meccsnek a forgatókönyve azt sugalta, hogy ti tényleg nem bíztátok a véletlenre.
Igen, ez volt a cél és a terv, hogy ha lehet, akkor zárjuk le vasárnap, hogy ne kelljen még játszani a héten, mert tudtuk, hogy utána nekünk menni kell, még van dolgunk Máltán, és hogy tudjunk azért pihenni, egy kicsit ünnepelni, És így beszéltük meg, ezt kértem a lányoktól az elejétől kezdve az első negyedben, tegyék oda magukat, hogy a B-veszének azt a lelkesedését, ami megvolt mind a két meccsen előtte, tényleg jól játszottak, azt rögtön az elején próbáljuk elvenni, nehogy belelkesedjenek, és nehogy legyen egy nyögvenyelős meccs legyen ebből, és a lányok tényleg maximálisan hozták, amit kértem.
Picit visszaugranék a szezon legelejére, sőt még a szezon előtti részre, ugye kaptál, világklasszisokat kaptál a csapatba. Milyen, mekkora feladat volt az ő beépítésük, hogyan hatott ez a többiekre, ugye a tavalyi bajnoki címetek az egy kőkemény meló után megszerzett bajnoki cím volt, most kérdés sem volt, hogy a Ferencváros a legjobb, hogy nézett ki ez a szezon elején? Ugye Beatriz Ortizról és Keszthelyi Ritáról beszélünk elsősorban.
Igen, plusz még jött, hogy a Szilágyi Dorka, egyikkel se dolgoztam még előtte együtt, hát én magam is várakozással teli vártam a kezdést, tudtam, hogy azért nem lesz egyszerű összerakni ezt a csapatot, de hogy teltek az edzések, a hetek, a napok, a hónapok, abszolút látszott, hogy három olyan sportemberről van szó, akik ízig-vérig sportemberek, nagyon jó személyiségek, a Bea is, ugyebár külföldről jött, spanyolból, de egy hatalmas személyiség, nagyon jó ember, a Dorka és a Keszi is, mind a három tényleg vérprofi, tehát nem volt ilyen probléma, tudták, hogy miért küzdünk, miért csináljuk a dolgokat, a Ferencváros milyen klub, tehát tényleg a legkisebb súlódás se volt.
Akkor ez azt is jelenti, hogy gyorsan kialakultak az öltözőn belüli szerepek, mert azért ide karakterek érkeztek, és volt már egy hierarchia, és ebbe az erős csapatba jött hát legalább két olyan játékos, aki azért komoly vezér.
Igen, így van, de pont amit említettem, hogy abszolút nem lehet rajtuk érezni. Tehát mind a három, aki érkezett, világklasszis, világsztár, hát a Bea ugyebár olimpiai bajnok, de meg nem mondanád róluk, hogy ők mekkora sztárok. Tehát úgy viselkednek a vízben, a parton, az öltözőben, a meccsek után. Tehát apró példa, hogy volt olyan, hogy a kaputa, a Bea és mondjuk a Plevritu húzta ki, vagy tette a helyére. Na most az egyik világbajnok, a másik olimpiai bajnok. Segítőkészek a fiatalokkal, mert sokszor vannak velünk fiatalok, edzenek. Tehát tényleg nagyon jó.
És szemét. Tényleg mindenki egyenlő.
Mindenki egyenlő. Tehát én ennek is vagyok a híve, de ő nekik ezt nem kellett mondani, tehát nagyon jól tudták, hogy itt most elkezdenek itt cicaharcokat játszani.
Ez milyen hálás dolog edzői szempontból, hogy nem kell azokat a csatákat megvívni a mindennapokban, hanem a játékos van annyira profi, hogy pontosan tudja, hogy neki mi a szerepe, mit akar elérni, és idomul.
Igen, abszolút így működik a történet, ezt úgy mondom, hogy meg is követelem tőlük, tehát amikor edzés van, meló van, akkor csinálják a dolgokat, az, hogy fönn az öltözőbe, ott egymás között ott mi megy, azt nyilván én nem vagyok ott. Ott igenis annak is le kell, hogy megtörténjen azok a kis csatározások, harcok, és így kialakul a hierarchia, lehet ilyet mondani, de ott a vízben, amikor meló van, akkor ott az nem lehet érezni semmiféle konfliktust.
Nagyon hasonló a keretkialakítás, nagyon hasonló lett a fiúkhoz. Előzetesen, amikor mondjuk tudtad, hogy kapsz ilyen játékosokat, te beszéltél a Sünivel, Nyéki Balázssal, hogy kell egy ilyen egyveleget kezelni, vagy ez jött magadtól?
Hát én a Sünivel nagyon-nagyon régóta vagyunk barátok, közel 30 éve ismerjük egymást, hertünk is együtt játszottunk egy csapatban, egy óriási szakemberről beszélünk, és nap mint nap látom test közel, hogy dolgoznak, hogy dolgozik ő. Nyilván szoktunk beszélni, szoktunk témázni a csapat kialakításánál. Nekem voltak elképzeléseim, a vezetőkkel egyeztetve nyilván, mik a lehetőségek, és itt tényleg meg kell említeni a Zoliék, a Nyíri Zoli és a Hesz Máté, vagy akár tényleg a Kubatov Gábornak a szerepét, mint klubelnök, hogy tényleg amit úgymond szeretnünk volna, azt teljesítették, megadták nekünk minden feltételt, utána már csak rajtunk volt a felelősség, hogy ezzel hogy tudunk bánni ezzel a idézőbe véve lehetőséggel. Hál' Istennek azért úgy néz, hogy egyelőre sikerült.
A vízilabdában azért a Ferencváros brand nagyon komoly polcra került az elmúlt években. Eddig elsősorban a fiúk miatt, ugye a Bajnokok Ligája győzelmek veretlenségi sorozat, most is ott lesz majd a Ferencváros a férfi csapat és a nő is a BL4-es döntőben, ami szintén történelmi, de hogy azért egy nagyon komoly klubban nőtte ki magát, és talán női csapatként is nem biztos, hogy emiatt volt egyszerűbb tárgyalni a játékosokkal, de biztos, hogy amikor két klub között kell dönteni egy külföldi játékosnak, és még az egyik a Ferencváros, amit látunk, hogy hova jutott el, az lehet, hogy egy picit nyomott alatba.
Igen, én úgy gondolom, hogy most már olyan szinten vagyunk, hogy nem kell bemutatkozni a piacon a játékosoknak, a külföldiek, vagy legyen az magyar, de azért ez korán sem mi volt, mondjuk 2 évvel ezelőtt, ez egy fiatal szakosztály, ahogy otthon 10 éve alakult.
17-ben.
17-ben, igen, vagy akkor 9. De magam, hogy említetted, a klub Ferencváros, volt szerencsém 97-ben 5 szezont lehúzni, és én is csodálkozom, amikor fölkörítem Szentesről, mindig hallottam róla, hogy ez így család, úgy család, meg Ferencváros, de nem tudtam elképzelni, hogy ez milyen, és volt szerencsém személyesen megtapasztalni, mint játékos, és most, mint visszakerülve 25 év múlva, hogy mint edzőként is, hogy itt tényleg hogy mennek a dolgok. Óriási felelősség itt dolgozni, vagy játékosként is szerepelni, ennek meg kell tudni felelni, de mondom, minden feltétel adott hozzá. Ezt a kellemes terhet el kell tudni viselni.
A szezon elején ugye a Bújágmenivel szemben volt egy elveszített BL csoportmeccs, ott mind kellett változtatni, kellett-e változtatni, tudtátok azt, hogy az a munka, amit éppen elvégeztek, az úgyis meghozza a gyümölcsét, és így is lehet, és ha jól emlékszem, mi is akkor arról beszéltünk, hát hogy ez még nagyon a szezon eleje, akkor csiszolódott, gondolom, még össze a társaság.
Abszolút így van, az abszolút az eleje volt, azt hiszem a második mérkőzés, ha jól emlékszem. Tehát minden csapatjátékban, egy csapatépítésnek megvan az a folyamata, élési folyamata, ugye jöttek új játékosok, ezt muszáj ezt az időt kivárni, ezt nem tudjuk átugrani, és ez pont annak a eredménye volt ott akkor, hogy jó meccs volt, jó játszottunk, elmentünk sok gól, és a végére valahogy, hogy úgymond följött az ellenfél, és az 5 méteres párbajból ott kikaptunk. De én úgy gondolom, hogy utólag, hogy ott akkor így kellett történnie, abból is tanultunk. Mindig jók az ilyen vereségek, hogy kicsit visszahozzon bennünket a talajra, hogy igen, azért még ne higgyük el, hogy minden rendben van, mindig van hova fejlődni, és ez a meccs ez pont arra volt jó.
És azért tegyük hozzá, hogy igazából az a meccs döntetlen lett. Tehát, hogy,
ott csak adtunk
ki, igen. Hogy ez egy büntetős vereség, és az egyetlen olyan meccs ebben az idényben, amikor a Ferencváros nem tudott nyerni. Ha valaki neked azt mondja az első néhány nyári edzés után látva a keretet, hogy figyelj már, kijuttok a Máté 4-es döntőre, úgyhogy addig egyetlen egy döntetlen lesz, akkor elhiszed?
Nyilván nem. Sose hiszek, úgymond ezekben a számmisztikákban, hogy mióta nem kaptunk ki. Nagyon jó dolog, büszkék vagyunk rá.
De ez októberben volt az emérkőzés, gyorsan tegyük hozzá.
Igen. De azt is lehet látni, hogy voltak közt olyan bajnoki meccsek, akár a kupa elődöntő, ahol a meleg volt a pite, tehát nem volt az olyan könnyű az a győzelem az UVS ellen, ugyebár, vagy akár a Bújágmeni meccsként. Rengeteg olyan meccs volt, ahol voltak olyan jelek még, hogy még törékenyek tudunk lenni, van tényleg hova fejlődni, még többet kell dolgozni azon, hogy még stabilabbak maradjunk a meccs végéig, az elejétől kezdve. És a mai napig ezt állítom, hogy még mindig van ebbe a csapatba. De tényleg büszkék vagyunk arra, amit ideig elértünk. Hát a végén kell igazából majd még járni.
Van olyan negyed, fél idő vagy meccs, amire azt mondod, hogy ebben az idényben az volt a csúcsot, abban a 8 percben, abban a 16-ban, vagy abban 32-ben tökéletesen játszott a csapat? Mert említetted, hogy azért volt olyan a nehéz meccs, ahol érezted, hogy még törékenyek vagytok. Van olyan negyed, amit úgy megmutattan a csapatnak, mondjuk Málta előtt, hogy na, ezt kell csinálnunk kint?
Van, én ide sorolám az UVS elleni elődöntőt, ahol -2-ről fel tudtunk állni, és be tudtunk jutni a döntőbe, meg tudtuk verni azt a nagyon jó UVS-ét, ott volt az utolsó másfél negyed, ami a
kupa elődöntőről veszik.
Kupa elődöntő, igen, a magyar kupa elődöntőről. Az mindenféleképpen kell mennem, és ha tényleg a Bújágmeni elleni csoportmeccs idegenbe, ami tudtuk, hogy az kell ahhoz, hogy csoportelsők maradjunk, és ezáltal majd csoportmásokat kapjunk, netán egy kicsit könnyebb legyen a sorsolás.
5 góllal nyertünk.
Sose szoktam játékvezetőkkel foglalkozni, de ott az érdekes dolgok történtek, és azt is elbírtuk azt a nyomást. Tényleg az a meccs volt az, ahol a csapat maximálisan védekezésbe, támadásba, mindenhol a topot nyújtotta.
Beszéltük itt az adás előtt a kis szobába, hogy azért a lebonyolítási rendszer az egész szezonnak, az nem könnyíti meg az edzők feladatát, ugye itt volt évközben, beraktak egy világkupa selejtezőt, lesz majd nyáron egy világkupa, a BL-be a két negyed döntő visszavágója között egy hónap volt.
Februári EB.
Februári EB, tehát ez elképesztően nehéz lehetett számotokra.
Igen, de ez azért nem lett kifogás, mert minden eddig kollega, mindenkinek ugyanez volt a versenynaptár, tehát ez pont ezért ez nem kifogás, attól függetlenül ez nem szerencsés. Én mai napig azt gondolom, hogy ez ennyiszer megállítani egy bajnokságot.
Az edzőiskolában biztos nem így tanítják, hogy
nem emlékszem.
Háromszor három hónapot van, vagy háromszor kettő.
Igen, ott voltak ilyen ciklus, olyan ciklus, de ez mind borul ilyenkor, mert ilyenkor ugyebár, mivel jó a csapat, rengeteg a válogatott, számszerűleg 6-an, 7-en edzettünk. És volt nyáron 6 emberrel, utána megállt a EB miatt februárban, akkor most a világkupa, tehát háromszor volt ilyen megállás, kevés emberrel dolgozni, gyakorolni nem tudsz, persze lehet edzést tartani, meg dolgozni, ugyanúgy dolgoztunk, de azért így...
Nem csapatos dolgokat lehet gyakorolni.
Lehetetlen, ugye bár nem lehet, nem szerencsés ez a bonyolítás, de kifogás meg nem lehet.
A szezonban ugye elkezdődött ősszel az idény, Magyar Kupa, aztán megállt a bajnokság, Európa bajnokság, és hogy szépen mentetek előre, és akár ez a Wuyagmani meccs lehetett az egyik csúcspont. Mikor érezted azt először, hogy ú, ez tényleg ebből valami szép dolog is lehet?
Én ott a Wuyagmani ellen úgy gondolom, hogy ott akkorát fejlődött a csapat, idegebb ezt a nagyon jó csapatot, mert az majdnem bejutott Final Four-ba a San Andreo ellenében. Ott így le tudtuk őket győzni, ilyen nyomás alatt, én ott éreztem azt, hogy ott megérkezett a csapat, és nagy dolgokra lehetünk képesek.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ki tudsz emelni egy pillanatot a szezonban, amire azt mondod, hogy ott nagyot fejlődött a csapat. Ott egyébként annak a meccsnek a tétje, amit említettél, hozta ki a lányokból ezt?
Biztos, hogy az is közrejátszott, igen, mert tudtuk, hogy mi a tétje, és olyan szinten belehergelték magukat, meg főleg a védekezésben látszott, hogy egymásért küzdve, és ott picit tényleg jött az a fajta ellenszélbe kellett játszani, az is adott nekik egy olyan dacst, hogy akkor is megcsináljuk, és kivédekezzük még ezt a hátrányt, hogy abból előjöttek a gólok ugyanúgy. Ott tényleg láttam rajtuk, hogy ott a csapat tényleg csapat.
És érzik azt a játékosok, hogy na, ez volt az a pillanat, és akkor hétfőn meg úgy megyünk edzésre, hogy ezt próbáljuk fönntartani?
Igen. Tehát visszamentünk vasárnap, hétfőn edzettünk is, de tudják is, érzik is, és jó, mert van hova visszanyúlni. Tehát bármikor jön egy olyan hullám, vagy akkor lehet példának előhozni azt a meccset, hogy de hát, hölgyeim, ami ott megcsináltunk, akkor most amikor az Eger ellen az utolsó év, az 5-0 nem ide, akkor az nem értem sokszor. És akkor vissza kell őket oda vinni ahhoz a meccshez, hogy hát ott emlékeztek, hogy mit tettetek bele, akkor most ugyanez kellene. És most jön majd a máltai elődöntő, és azért vannak olyan meccsek, amire lehet alapozni.
Még mielőtt Máltáról beszélgetnénk, itt azért beszélgettünk a kiváló légiósokról, Keszthelyi Ritáról, Szilágyiról, de azért itt jó néhány olyan fiatal kapott lehetőséget ebben a szezonban is, akikre akár kisebb-nagyobb szerepeket is lehetett osztani, és hogyha már vontunk párhuzamot a férfi csapattal, akkor ott is ugyanezeket látjuk, hogy fiataloknak Nyíki Balázs lehetőséget adott, éltek vele, és nálatok ugyanez volt a helyzet.
Igen, mert muszájból idézőjelbe téve ezt a szót, hogy muszájból kell őket játszatni, meg is érdemlik ettől egyik, meg pont azért, hogy tudjuk rotálni a csapatot, és ne adni pihenőt az idősebb játékosoknak. Nyilván most még ezek a fiatalok olyan meccseken tudnak több szerephez jutni, ami egy kicsit úgymond könnyebb, de ott is helyt kell állniuk. És
ezek fejlődési évnek egy abszolút, normális állomása.
Ugyanaz, igen, tehát pont ott vannak, ahol kell lenniük, nekik még rengeteget kell fejlődni, erősödni, mert mégiscsak OB1-ről beszélünk, felső szintről, fizikálisan, mentálisan, de ezek a meccsek pont az jók voltak, hogy szerepet kaptak, átélték, milyen, meg a szürke hétköznapokban hiszek, amikor lejönnek hozzánk edzésre, és tudnak a Keszthelyi Ritával, vagy a Beortizzal, vagy a Gurisatik Ritával passzolni, vagy említettem az összes többi játékosomat, meg mellette úszni, meg egy Vályi Vandával fölvenni a versenyt, nem egyszerű. Ez egy óriási.
Nem egyszerű.
Lehetetlen, de nekik ez a legtöbb, amit ott tudnak magukba szívni, egy szürke hétköznapi edzéssel ott nálunk.
Engedj meg, hogy egy gyors párhuzamot vonjak. Tegnap volt szerencsém beszélgetni Molnár Attila Európa-bajnok atlétákkal, aki szintén ferencvárosi sportoló, és azt mondta, hogy, hogy figyelj, az a futás ott a döntőben ott nem aznap dől el, hanem a szürke hétköznapokon. Ő is világklasszisokkal edz együtt, egy világklasszis edzővel, és amit a mindennapokban ő hozzá tud tenni a munkához, legyen az étkezés, pihenés, egyéb dolgok, az már, mi már csak a végeredményt látjuk.
Pontosan, ez tényleg így van. Ez a végeredményt látja a szurkoló, a tévénéző, mindenki, az oda vezető út, az ott dől el a hétfő este a Népliget úszodába, amikor le kell úszni, a sztárok mellett velük passzolni, kapni a dorgálás, menni oda.
Kemény edző vagy?
Fölm.
Vagy én... mit mond az úszoda, mert nyilván magadról nehéz beszélni.
Ezt őket kéne megkérdezni, de nem, igyekszek partner, jobban partner lenni, de nyilván megtartva azt a egészséges lépés távolságot. Nem hiszek ebbe a fajta diktatúrába. Engedem őket gondolkodni, legyenek kreatívak.
Azt szerintem fontos.
Igen, de vannak bizonyos keretek, amiket be kell tartani, szabályok, és az működik, akkor én partner vagyok mindenben.
Megemlítettél egy nevet, akit én is fel akartam hozni, a Gurisetti Grétát. Ugye ő abban a periódusban kellett neki előle lépni, amikor két klasszis légiós, ugye Plevritu és Keszthelyi Rita megsérült, és hát talán nem túlzás azt mondani, hogy a hátára vette a csapatot ebben az időszakban, volt egy 9 gólos meccse is.
Egy BL negyed döntő visszavágon így az UVS-ének, az világklasszis teljesítmény.
Abszolút, abszolút így van. Igen, hát a Gréta ő is egy személyiség, tehát ő ebben a sportában annyi mindent letett, tehát őt nem kell bemutatni senkinek. Iszonyat nagy szívű, jó lelkű sportemberről beszélünk, aki most néha-néha új szerepkörbe kell, hogy játszon, nagyon sokat játszani kell centerbe, és én úgy gondolom, hogy ő neki ez nagyon jót tett, hogy ott néha feltűnik, mert ő egy iszonyat gólérzékeny játékos, és tényleg le a kalappal előtte, tehát ahogy hozzááll az edzésekhez, mint csapatkapitány a csapathoz, ugyebár le a kalappal előtte.
Vele kapcsolatban talán érzékeny kérdés, és nem is neked kell erre válaszolni, hogy a válogatottságon nincs benne a keretben. A mindennapokban érzed azt, hogy őt ezt esetleg zavarja?
Abszolút nem. Tehát én beszélgettem is vele annól, amikor ő vele ezt úgymond nem hívták be, vagy nem tudom, mi volt a történet, de ő teljesen úgymond lezárta, nem hozta be a Népligetbe, se a vízbe, se az öltözőbe, tehát nem látszik rajta abszolút, hogy ő most sértett lenne, vagy bármiféle ilyen dolog. Ő abszolút a Fradiért megtesz mindent.
És ha már az imént a sérülések szóba kerültek, hát itt nagy meglepődés volt szerintem mindenki számára a BVSC elleni döntő harmadik meccsén, amikor Keszthelyi Rita először felbukkant a jegyzőkönyvben, aztán felbukkant a medencében, aztán hát felbukkant a legjobb játékos között is a meccs végére. Hogyan nézett ki az ő visszatérése, mert ugye előzetesen arról szóltak a hírek, és mi magunk is beszélgettünk erről, a szövetségi kapitány, hogy nem tudja, hogy a nyáron tud-e majd játszani a Rita, ő várja vissza, és remélő, hogy tud majd segíteni a válogatottnak, ehhez képest 4 gólt dobott a BVSC ellen egy térsérülés.
Sőt, azt még hozzátenem, hogy 2 hete ugye arról beszélgettünk, hogy a Ferencvárosnak a lehető legrosszabbkor jön a Keszi és a Plevritu sérülése, mert nem tudjuk azt, hogy a BL4-es döntőbe játszhatnak, sőt, mind a ketten egyetértek abban, hogy a Rita nem fog játszani. Ehhez képest most ott van, és nem csak egy csali volt tényleg a döntő harmadik meccsén, hanem 4 gól dobott. Az ő útjáról mesélni egy kicsit?
Hát a Rita, igen, hát ő pedig egy olyan egyéniség, hát ez, nyilván ő csak ebben mutatni, tehát egy óriási harcos, egy nagy küzdő, tehát az egész pályafutását ez jellemezte szerintem, bár én mondom, nem dolgoztam vele soha előttem, most ez az első szezon, és ámulok, bámulok tényleg sokszor, hogy ő mit tesz bele, ugyanígy tette bele a visszahozatalába, a rehabilitációjába, gyógytornába, mindenbe, tehát ő nem tud 60%-osan csinálni semmit, és ez az eredménye. Tehát ő, amit ő kitűz célt maga elé, azt tűzönvizén át viszi, és megcsinálja, és le a kalapad előtt. Egy óriási sportemberről beszélünk.
Milyen sérülése volt, mennyit lehet erről elárulni? Ugye azt tudtuk, hogy a térdével voltak neki problémák.
Igazából nem én is akarok úgy erről annyira belemenni. Volt egy komolyabb térsérülése, egy mozdulat után, amit őt ugyebár kitette a partra, ugyebár lehet így fogalmazni, az elején nagyon rosszul viselte nyilván, mint hogy minden sérült játékos, de mi is úgy álltunk hozzá, hogy hagyni kellett úgymond elgyászolni, szerintem neki, és utána szépen jött vissza, hogy kell, én is beszéltem vele, a csapattársak is, a szakemberek, a gyógytornásztól kezdve mindenki, hogy van visszaút.
De ugye a Ferencvárosok a hivatalos kommunikációja az úgy szólt, hogy hosszú időre elvesztettük ezt Hélitát. Hogy kell elképzelni, tehát hogy nem tudom, ő volt a Ferencváros Kobe Bryantje, hogy ötkor már ő nyitotta a Népligeti konditermet, és egyszer csak érezte azt, hogy fú, hát ha ez így megy, akkor van esély visszatérni, és akkor még jobban nyomta?
Hát nagyjából igen. Tehát eltelt az elején egy-két hét, amikor még ő sem tudott, hogy merre tovább, és utána ő maga is nyilván utána ment, olyan szakembereket keresett, a Ferencváros is segített neki, ahol tudott, hogy a lehető legjobb szakemberek dolgozzanak vele. Gondolok így gyógytornászra, konditermedző, vízi torna rehabilitáció, tehát minden eszközt ő is igénybe vett, mi is segítettünk neki, ahol tudunk. És azt, ahogy említetted, tényleg ő ott volt reggel 8-kor akár, lenyomott egy óra vízi tornát, utána jött a rendes edzésre, utána ment szárazföldi gyógytornázni, tehát néha már azt is, néha lehet, hogy túl sok volt, de meg fáradt volt, biztos látta rajta, hogy nagyon elfáradt ebbe is, de ő tudja, hogy mit akar, miért csinálja ezt, és úgy néz ki, lekopogom is, és nagyon szurkolok neki, hogy ez maradjon is így.
Ugye itt a BL trófeáról van elsősorban szó, ugye az hiányzik Ritának a polcról még, meg az aranyérem. Hogy milyen érzésekkel vágtok neki ennek a négyes döntőnek, főleg úgy, hogy tényleg Rita és Plevritu is gyakorlatilag a teljes csapat, akkor mondhatjuk, hogy egészséges.
Igen, és ez remélem, hogy így is fog maradni Máltán is, hogy teljes csapattal egészségesen ki tudunk állni. Nyilván ezekről nem beszélgetünk, nem feszegetjük, mindenki tudja, hogy mi a cél, személyes célok, akár említetted Ritának is, kinek milyen trófeje hiányzik. Ezt csapatként fogjuk tudni csak megcsinálni, sehogy másképpen, és utána bízom benne, hogy utána mindenki elégedett lesz.
A BVSC elleni harmadik meccs után mennyire tudtátok megünnepelni a bajnoki címet, mert valamennyire meg kell ünnepelni, hogy érezd azt, hogy valamit lezártál, ugyanakkor neked edzőként már valószínűleg meg volt a terve fejedben, ugye a jövő héten hétfőn utaztok, ez a meccs vasárnap volt, tehát a kettő között nincs 8 nap. Tehát kell egy picit ünnepelni, de egyébként ott van a következő cél, amivel meg lehet koronázni az idényt. Hogyan nézett ki mondjuk a vasárnap a lefújástól kezdve az első edzésig a program?
Hát a lefújás után ugye megvártuk a fiúkat, és utána együtt ott átadták az érmeket, ott voltak fotók, interjúk, utána visszamentünk a telepre, ahol volt egy közös vacsora a fiúkkal, ott a Zoli, ott megvendégelt bennünket a Nyíri Zoli és a klub, ott volt egy kellemes vacsora, beszélgetés, kocintás, nagyon sokáig nem tartott, mert nyilván mindenki azért fáradt volt, és tudta azt, hogy van még teendő. Hétfő keddet megkapták a játékosok pihenőnek, az volt a szombat-vasárnapunk, úgymond, és akkor szerdán ma kezdtük a hetet, mert ugye hétfőn utazunk, tehát így szombaton és vasárnap is lesz edzés, egy-egy edzés, megyünk holnap a Margit-szigetre, edzőmeccset játszunk az UVS-ével, megbeszéltem már a Marcival, Bencúrral, akinek ezúton is...
Jó kis ellenfél.
Igen, ezúton is köszönöm a segítséget, hogy gyakorló meccset tudjunk már játszani nyitott uszodában.
Ez nagyon szép gesztus egyébként.
Igen, tele a kalappal, tényleg hálások vagyunk nekik, hogy a nyitott uszodában tudjunk gyakorolni, mert ugye Máltán nyitott uszodában leszünk, vasárnap is fogunk ott edzeni egyet nyitottba a szigeten, és utána mennek tovább az edzések, van konditermedzés, videózgatunk. Én úgy gondolom, hogy olyan sok mindent már itt nem lehet, nem is kell csinálni, akkor nagy baj lenne, ha most kellene még fejleszteni állóképességet és erőt. Itt frissnek kell lenni, és lehetőleg jobban fejbe felkészülni.
Ugye a Santandróval játszotok majd, spanyol csapat.
Akárcsak tavaly.
Igen. Nyilván te már jó néhány felvételt láttál erről az együttesről. Mit lehet róluk elmondani? Ők nem nyerték meg a spanyol bajnokságot, 1-0-ról kaptak ki a Mátarótól 2-1-re, tehát ők egy kisebb fajta kudarcból érkeznek, viszont ők a címvédők.
Hát igen, jó pár felvételünk van róluk, a telepémecset is néztem, lehetett követni interneten. Hát egy tipikus spanyol vízilabdát játszó, agresszív, gyors, van 3 jó külföldiuk, megtüzdelve, spanyol válogatottak, egy masszív jó kis csapatról beszélünk, jó edzővel a Javier Aznárral az élem.
Róla meséltél nekünk még itt a beszélgetés előtt, hogy elég jól ismeritek egymást.
Igen, nekem volt edzőm a Mediterránéban, akkor kijátszottam, egy nagyon jó edző, tényleg egy jó ember, jó összerakta a csapatot. Van visszavágási vágyunk, ugye bár tavaly elbuktuk az elődöntőt, most egy revansot szeretnénk venni, próbálunk felkészülni lehető legjobban, de én mindig azt mondom, hogy persze fel kell készülni az ellenfélből is, lehető legjobban, megnézzük a gyengébb pontjaikat, de magunkra kell jobban figyelni, hogy azt, amit mi tudunk, azt tényleg a maximálisan tudjuk véghez vinni.
Azért edzőként láttál egy gyenge pontot az ellenfélnél, amire majd esetleg próbáltok egy picit tudatosabban készülni, akár egy emberölönyös támadásnál, vagy emberhátrányos védekezésnél?
Gyenge pontot nem, de az, hogy miket csinálnak, az ellen mit lehetne kitalálni, emberelőny, emberhátrányban játsszák ezt a mindenhonnan bejövő zónát, tehát a védekezésre fektetik a főbb hangsúlyt, gyors csapatról beszélünk, tehát nekünk már ott a támadásunk vége előtt már be kell rendezkedni, védekezni, ne tudjanak lerohanni bennünket. Vannak balkezeseik, jó centereik, tehát a kapusposzton is jók, a válogatottnak a kapusa van ott, válogatott centerek vannak, tehát tényleg egy komplet csapatról beszélünk, de ahogy említettük a legelején, nekem is van egy nagyon jó csapatom, tele válogatott a nemzetközi szintű játékosokkal, én úgy gondolom, hogy egy kiki meccs lesz.
Mennyire más egy év elteltével úgy menni újra a négyes döntőbe, hogy tavaly kimondva tudtuk azt, hogy az egy ajándék, egy első élmény.
És mondjuk tanulási folyamat része akár.
Most viszont kimondva is hát azt mondom, hogy mindenképp legalább egy érem a cél.
Igen, ezt is ugye említettem, hogy meg kell tudni, tudjuk, hogy mi az elvárás magunkkal szemben, mert sose mondják ott a klubba, a Zoli se sose mondja azt, hogy meg kell nyerni ezt, meg kell nyerni azt. Tudjuk nagyon jól, mi a dolgunk, mit szeretnénk, mi személy szerint. Ennek meg kell tudni felelni ilyen szintű csapatba, aki játszik ilyen klubba, de nem kell túl misztifikálni, túl görcsölni, mert az sose jó. Tényleg meccsről, vagy negyedről negyedre kell gondolkodnunk itt a San Androa ellen, hogy a végén dőljön el ott, ha lehet ott a utolsó negyedbe. Nyilván, hogyha elején el tudnánk menni sok golal, az nem lennék ellene, de tényleg tudjuk, hogy esélyesek lehetünk, de az, hogy kijönnek a tornánk az esélyese, azt nehéz megmondani, mert az Olimpiakos is egy bomberős csapat, a Mataró is most bemutatta, hogy kell vele számolni, a San Andreó az aktuális BL győztes, tehát egy Final Four-ban az, hogy ki az esélyes, szerintem arról felesleges beszélni, magunkkal kell foglalkozni, hinni magunkba, abban a munkában, amit elvégeztünk az elmúlt 8-9 hónapban, és utána van még egy ellenfél velünk szemben, őt meg kellene próbálni legyőzni.
A másik párharc, hogy egyébként mit gondolsz, most elmondhatod, hogy mennyire erős csapatok, de szerinted ott ki lehet a befutó?
Én úgy gondolom, hogy a Olympiakos komplettebb, erősebb, mert volt szerencsénk velük edzőtáborozni, itt voltak egy pár napot, és megtapasztaltuk, hogy brutál, fizikálisan erős csapat. Szerintem egy 60...
De az 80%-ban a görög válogatott.
Pont ezt akartam mondani, hogy őket azért sűrűn látjuk
világversenyen. Igen, görög válogatott, és még van ott is külföldi. Tehát jobb csapat szerintem, én 60-40-ben a Pireuszra szavaznék.
Itt azért elhangzott, és szerintem teljes méretben igazad van, hogy itt már nem nagyon lehet megváltani a világot az utolsó járni abban egy Bajnokok Ligája 4-es döntő előtt, mert a munka nagy részét elvégeztétek. Lehet, hogy itt már inkább a lelkekre és a fejekre kell egy picit vigyázni. Erre van praktikát, látsz olyan jeleket, hogy erre egyáltalán figyelni kell, vagy ezt az öltöző meg tudja oldani saját maga.
Hát szerintem is, tehát nekik is kell dolgozni ott egymás között, az öltözőben, vagy ez is után akár elmenni egyet kávézni, és beszélgetni pároknak, csoportoknak. Praktikám, hát nyilván én ugyanazt csinálom, mint ideig próbálom fenntartani a jó kedvet, jó hangulatot, a fókuszt, átbeszélni dolgokat, nem stresszelni túl dolgokat, nem túl izzadságszagúvá tenni az edzéseket.
Tehát neked is azt kell sugározni.
Nyilván egyértelmű, hogyha edzőn azt látják, hogy őrjön, és akkor az átragad rájuk. Tehát valahogy egy kicsit olyan mindent úgy nem lazára venni, de úgy élvezni az egészet, és úgy hogy megyünk egy örömünnepnek kell lennie ennek a túrának.
Ez szinte megint jó, hogy mondtad, mert ugye egy helyszín lesz a férfi és a női, tehát a Ferencváros szurkolói egyszerre szurkolhatnak majd a klub két csapatának. Annyit még hozzátennék, hogy van annak jelentősége, hogy a sorozatban harmadik BL győzelmére hajtó férfi csapattal egy helyen készültök, hogy minden nap találkoztok, hogy akár kávézgatnak a lányok a fiúkkal együtt?
Biztos,
olimpiai hogy... bajnokokkal, igen, világbajnokokkal igen. Együtt?
Biztos, hogy van. Tehát nap mint nap látjuk, ott vagyunk, sokszor egymás együtt kajálunk, ott ebédelünk a telepen, egymás váltjuk mindig az uszodába, és jó látni, hogy hogy itt is ott is egy ekkora sztárok közt ott közlekedik az ember, egymást ölelgetik ott a De Toro, a Beáva, ugye a két spanyol, vagy a görög, mindenkihez van, mindenkinek egy kedves szava, tehát tényleg jó a kapcsolat, úgy gondolom a Sünékkel, óriási sztárokról beszélünk, mind a vízben, mind a parton. Ez ad egy tartást az embernek, ott és utána elmegyünk ebédelni, és akkor ott ül mellettünk a Ebedi Toli bácsi, Albert Flóri, Lisztes Krisztián, tehát úgy az egész egy olyan jó dolog, és ad egy olyan önbizalmat, óvatatlan az embernek, hogy hát jó itt lenni.
Megjegyzem egyébként, akár a görög, akár a spanyol légiósoknak is a beilleszkedését biztos segíti, amikor a Népligeti ebédlőben találkozik az Argyropoulosszal, és akkor tudnak saját nyelven beszélgetni veled, mi újság, már tud neki segíteni, szóval ezek szerintem olyan pici apró dolgok, amiknek egyébként nekik viszont óriási jelentősége.
Mindenféleképpen. Tehát volt szerencsém nekem is játszani külföldön, és nem volt mindegy, hogy milyen közegben vagyok, milyen a szállásom, hova kell menni ebédelni, milyen az edző, milyenek a csapattársak, mint külföldi, és látom rajtuk is, hogy nagyon nagyon gördülékenyen ment a beilleszkedésük, a csapat befogadt őket, a közeg befogadt őket, tehát tényleg ők is el vannak ájulva az egésztől.
Tavalyi máltai tapasztalatok mennyit segíthetnek, gondolok itt akár utazás, szállás, amit ott akkor tapasztaltatok, neked is edzőként már biztos, hogy ott van a fejedben, hogy akkor mi történt?
Tavaly Athénban voltunk.
Bocsánat, jogos. Igen, de mint négyes döntő, hogy vedd le a teret a játékosokról?
Nyilván van már tapasztalat, nekem is az volt az első életemben egy ilyen, mint edzőként. Kitaláljuk, hogy hogy legyen jó nekünk, hogy oldjuk a feszültséget a lányokba. De nyilván most azért az is más lesz, hogy Máltán lesz, azért kicsit jobb a klíma, együtt leszünk majd a fiúkkal. Tehát én bízom benne, hogy jó lesz.
Mondtad, hogy sok mindent már nem lehet ilyenkor változtatni, de mégis kiemelted, hogy megkezdődött a négyes döntőre való felkészülés. Hogy indul egy ilyen hét? Másképpen, mint a korábbiak? Vagy ez csak mondjuk a szavaidban, hogy na, akkor lányok, irány a BL?
Minden hét előtt van egy ilyen pár perces kis megbeszélés, elmondom nagyjából a heti programot, ők kívánják is, kérik is, hogy mondjam el. De nagyjából ugyanaz a metodika lesz. Tehát nem akarok ilyen nagy csinadratát, vagy feneket keríteni ennek az egésznek. Ugyanúgy kell. Úszóedzés lesz, este volt konditermi edzés, gyakorlunk, megpróbálunk sokat gyakorolni, lesz videó ma este, meg péntek, meg lesz még a héten többször is. Kint is majd biztos belekukkantunk, beszélgetünk, tehát olyan csak úgy csináljuk tovább, ahogy idáig, mert ami úgymond működött, annak akkor még változtassunk, de lesznek azért különböző dolgok, amiket át kell beszélni. Igazából ennyi.
Ugye szerdán játszatok majd este BL elődöntőben, és hétfőn utaztok, akkor gondolom a program ilyenkor a hétfőn az utazás, kicsit kedden belakni az összadát, és akkor szerdán pedig fölülni a buszra, és vagy átsétálni az összadába, mert ott talán
úton közel van.
Igen, tehát nem lesz messze, úgyhogy itt már tényleg csak finom hangolás, vagy már annyi se.
Abszolút, ugyanaz a történet. Tehát indulásod lesz még egy kis átmozgató edzésünk itthon, menjünk a reptérre, utazás, eleve fáraszt, ugyebár szálloda, ott elmegyünk, edzünk egyet, ha kapunk helyet valahol, ha nem, akkor sétálunk egy nagyot, viszünk egy kávét, beszélgetünk, és kedden van két edzés lehetőségünk, ott még azért finom hangolás megcsináljuk, videózunk egyet, átbeszéljük, és szerdán meg mérkőzés.
És semmik, hogy pénteken pedig a második mérkőzés. Matajsz Mártnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és egy picit mesélt a Ferencváros női csapatának mindennapjairól, illetve az idényéről. Még egyszer gratulálunk a bajnoki címhez, és reméljük, hogy ezzel még nem lett vége az évnek. Sok sikert kívánunk nektek majd.
Sok sikert.
Nagyon szépen Mátai köszönjük a gratulációt és a meghívást. Köszönjük.
Matajsz Mártnak köszönjük szépen, illetve Göbős Gábornak is köszönöm szépen, hogy itt voltunk a Víz Összeköt adásában. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Jövő héten szerdán folytatjuk. Remélhetőleg nagyon vidám vízilabdás beszélgetésünk lesz, hiszen ahogyan hallották, nem csak a Ferencváros női, hanem a férfi csapata is ott lesz majd a máltai négyes döntőben. Ott egyébként csütörtök és szombat a két játéknap, úgyhogy sok sikert kívánok mind a két magyar csapatnak. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Oh,
face down with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously.
Sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Köszöntöm Önöket! Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk, Virányi Zsolt vagyok. A Sporttörténelem mostani adásában a 40 évvel ezelőtt labdarúgó világbajnokságon, vagyis az 1986-os mexikói VB-n a szovjetektől kapott 6 gólról. Nem csak sztorizgatunk, hanem bizony felidézzük a kellemetlen pillanatokat, röviden tehát beszélgetünk Turi Gáborral. A honi közvélemény türelmetlenül várta, emlékszem én gyerekként 12 évesen szintén, a 86-os mexikói VB-n a magyarok bemutatkozását, hiszen Európa egyik legjobb csapata volt akkor az eredmények alapján a magyar válogatott Mezei György együttese. A szovjetek elleni találkozón súlyos 6-0-es vereséget szenvedtek a mieink. Az események felidézése előtt beszéljünk arról, hogy a VB esélyekkel kapcsolatban mik voltak az elvárások. Szia Gábor!
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát én akkor már 31 éves voltam, a saját elvárásaimról nem beszélek. De ha már Budapesten élő Puskás Ferencet is megkérdezték, ő a következőt mondta: saját és utódaim tapasztalata csalódásai alapján azt mondom, ha a fiúk eljutnak a legjobb 16 közé, azt igenis könyveljük el sikeres helytállásnak. Utólag egyébként elmondható, a számos túl optimista véleménnyel szemben mértéktartó nyilatkozat volt. Az utolsó mexikói edzőmérkőzésen együttesünk május 30-án 9-1-re legyőzte León vegyes csapatát. A találkozót követően a Népsport többek között ezt írta, idézem: válogatottunk fegyelmezetten és széltudatosan játszott megszokott stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Kovács Kálmán, aki jól játszó, de nem szerzett gólt, így várta az első VB meccset. Remélem, sikerül egy-két gólt lőnöm, s akkor megnyugszom. Diszl László annyit jegyzett meg. A nagy fizikai igénybevételt követelő edzőmérkőzés jó recept. Rotterdam és Bécs előtt, valamint legutóbb a brazil mérkőzést megelőzően is így csináltuk, és bejött.
A szövetségi kapitány miként vélekedett?
Mezei György a szovjetek elleni találkozó előtt egy nappal sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között elmondta, nem szabad a csapatmérkőzések hármas sorozatát, a továbbjutás tervét az első 90 perc eredményétől függővé tenni, ebbe már belebukott a magyar válogatott 1978-ban Argentinában. Az argentinok elleni meccsre helyezték a fő hangsúlyt, és akkor az nem sikerült, rögtön özönvíz hangulat alakult ki. Mezei az ellenfélről a következőt mondta. A szovjet labdarúgás általános színvonalát magasnak tartó, magasabbnak, mint a miénket. Mégis azt mondom, rengeteg problémával küszködnek mostanában. Bármennyire képzett szövetségi kapitán Lobanovsky, a gondokat nem lehet 3-4 hét alatt megoldani, legalábbis azt hiszem, hogy szinte lehetetlen, ám lehetnek csodák.
Mielőtt megkérdezem, hogy milyen volt a hangulat a magyar táborban, azért azt megjegyzem itt a sporttörténelem adásában, hogy Malofejevet váltott a Lobanovsky, de erről majd később. Szóval milyen volt a magyar táborban a hangulat?
Igen, Malofejevet váltott, hát főleg úgy, hogy ugye abban az esztendőben, 86-ban a Dinamo Kijevvel ugye 1975 után 11 évvel ismét kupagyőztesek Európa kupáját nyert. Mezei így reagált a magyar táborban. Nincs arcráncoló feszültség, de azt sem mondhatom, hogy a fellegekben járunk. Az utolsó edzés előtt játékosaink is megszólaltak Eszterházi Márton szerint. Idézem, embert próbálóak a körülmények, Sallai Sándor úgy vélte. Az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Tajka László figyelmeztetett. Nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György óvatosságra intett. A fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző viszont optimista volt. Ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj.
Ezek után mi történt a mérkőzésen Irapuatóban, ott Mexikóban?
Hát hiába szólt a reggeli után Buda István, az OTSH elnöke meleg szavakkal a fiúkhoz, lett baj Csőstől. A 6-0-ás vereséget a Népsport az eredmény mellett azt írta a címlapon, a két gyors gól sokkolta válogatottunkat, és érvényesült a képességek közötti különbség. Az ellenfél a negyedik percben 2-0-ra vezetett, ez sokkolta a mieinket. Igor Belanov 11-esével a félidőben 3-0 volt a Szovjetuniónak, gyakorlatilag elment a mérkőzést.
Hogyan értékelt a szaklap a Népsport?
Idézem, nem voltunk egy súlycsoportban, az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvészgyors szovjet csatárokkal. Gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások. A keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjetvédők könnyedén választották el a labdától a mieinket. A második játékrészben sem változott a helyzet. Idézem, a nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátuladogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. A nagy hátrány tudatában kapkodott válogatottunk hitét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. A következtetés egyértelmű volt. Minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása. És nem csak a nagy gólkülönbség miatt, nemzeti együttesünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló, minden szervezettséget és elképzelést nélkülöző játékot. Együttesünkben nem voltak értékelhető teljesítmények. Diszl Péter, idézem, a Népsportot szinte alig nyúlt labdához, Sallai oldalán Alenyikov játszott ékecs, bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket. Rót Antal nemigen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal, Nagy Antal sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapatjátékhoz. Az előrejáték sem ment, Bognár alig vétette észre magát, Détári Lajos nem volt képes karmester lenni, Kiprik József erőtlen volt, s lendületszegény. Eszterházi Márton nem sok vizet zavart. Dajka sem javított a magyar válogatott összteljesítményén.
Egyedül Burcsa Győző kapott némi elismerést.
róla ezált, ő igyekezett még a leginkább, a legtöbb kezdeményezés tőle indult a középpályán.
1986. június 2-án Irapuatóban 15 ezer néző előtt, egyébként ugye ez messze nem volt teltházott, az olasz Luigi Agnolin játékvezetése mellett 6-0-as vereség Szovjetuniótól. Mit mondott az ő szövetségi kapitányok Valeri Lobanovsky?
A győztes szövetségi kapitány arra a felvetésre, hogy a szovjet csapat nőtte önmaga fölé, vagy a magyar volt a nagyon gyenge, így válaszolt. Azt hiszem, a gyors gólok kiütötték a magyarokat. Képtelenek voltak újítani, hiányzott egy egyéniség a csapatból, aki magával ragadta volna a többieket. Őszintén szólva meglepett, mennyire tanástalanokká váltak ellenfeleink. És hogy mivel magyarázta Lobanovsky a 6 kihagyott szovjet helyzetet és a kimaradt 11-est? Az örömmel. Nem tudtak mit kezdeni játékosaink azzal az érzéssel, hogy 4-5-6 góllal vezetünk.
Nézzük ismét a másik oldalt, a magyar szövetségi kapitányt, Mezei Györgyöt. Egyet aludva a történtekre, kicsit bőbeszédűbb volt a nyilatkozata.
Igen, a Népsportban interjút adott, miért kaptunk ki. Idézem, 4 perc alatt 2 gólt kapni, ez egyenlő egy megrendítő ütéssel. Képtelen volt talpra állni, a csapat lelkileg teljesen összeomlott, ezzel pedig minden korábbi elképzelésünk szerte foszlott. Folytatva, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy ilyen mérkőzés egy válogatott életében talán csak egyszer fordul elő. Az már a mi tragédiánk, hogy ez az összeomlás pont a világbajnokságon történt. Nem tagadta, idézem, még nem éltem át, edzői pályámon nem éltem át ilyen szituációt, azt, hogy ennyire padlóra kerüljön a csapatom.
A velünk egy csoportban lévő ugyancsak erős ellenfél Franciaország nem meglepő módon, de tanulságos kiemelt figyelmet fordított a magyar-szovjet találkozóra.
Igen, a François feltette a kérdést, mi lesz veletek, világbajnok jelölt francia fiúk, ugye a szovjet válogatott remek játéka miatt kérdezte ezt. A Le Figaro figyelmeztetett, legyünk óvatosak, ez az igazi labdarúgás. A Les Sports az okot kereste, hogy a szovjet válogatott ilyen nagyszerű erőt képvisel, az a Dinamo Kiev keggyőzelme után érthető, de hogy Mezei György gárdája, amely Európában elsőként jutott a 24-es döntőbe, ennyire gyenge teljesítmény nyújtson, arra nem találunk magyarázatot. A L'Équipe jól látta, Henri Michel most már tudja, hogy honnan fúj a veszélyes szél. A magyar együttes teljesen érthetetlenül perceken belül megadta magát, és a fehérmezeseknek a mérkőzés 5. percétől kezdve szinte szabad utat kínált. Mezei György együtteséből bárkit is elmarasztalni igazságtalanság lenne. Az egész csapat mondott csődöt.
A franciákon kívül milyen volt az európai visszhang?
A belga Lameu szerint a szovjetek fittyet hánytak a zavaró légköri viszonyokra. Szegény magyarok, a hollandi Telegraph némi iróniával fogalmazott. Szovjetunió Magyarország 6-0, ennyit talán mi is tudunk. Úgy látszik, túl korán ijedtünk meg a magyaroktól. Egy mexikói lap odaszúrt a magyaroknak és a szövetségi kapitánynak is, idézem, nem láttunk tőlük semmit, így önkéntelenül fogalmazódik meg a kérdés, ezért kellett titkolózni?
Ám leginkább az aranycsapat kapusa Grosics Gyula mondandójára volt érdemes odafigyelni.
A fekete párduc a Népsport kommentátoraként dolgozott, a soktól elvonatkoztatva a lényegre tapintott. Bármennyire nehéz ezt kimondani, a tény az tény, a magyar labdarúgásnak nincs kellő szakmai és morális bázis ahhoz, hogy hosszú távon sikeres válogatottat építhessem. Régen meginoktak a tartó pillérek, megroppantották a különböző botrányok, a totócsalás, a bundaügyek. Szilárd, masszív alap nélkül még lehet szép épületet tervezni, de csak idő kérdése, mikor csúszik, mikor süllyed meg először. Hozzátette, a bajt csak tetézi, hogy a sok optimista megnyilatkozás alaposan felcsigázta a kedélyeket, és a szurkolók egy része csodát várt.
A sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsoltvaik, és folytassuk a szovjet-magyar 6-0 hátterét, az irapuatói kínos vereséget. Meg lehet, hogy ez volt a kínos kudarcok, amiről előbb beszéltél az Arcanum segítségével?
Utólag nyugodtan mondhatjuk, igen, persze, nyilván érthető, hogy a sok hatás nem mindenütt és mindenkiből szült magvas véleményeket. A képespotban Pintér István is leragadt a tényeknél, a letaglózó tényeknél, idézem, egy kerek héttel telt el a Szovjetunió elleni mérkőzés és az utolsó lehetőség a francia-magyar között, és bizony még mindig azért emésztjük magunkat, mert nem tudjuk megemészteni azt a hatot, amelyet Diszl Péter a szovjetektől kapott, és amely, mint akasztófa humorral mondják, még gombócból is sok, nemhogy kapott gólból.
Az író Eszterházy Péter felkérést kapott a képesporttól, és bizony ő sem volt boldog.
Idézem, meg vagyunk szórva. Tegnap meccs közben elfogadtam, hogy ami történt, az több a soknál, mert még idő sem volt, nincs idő, rosszul játszunk, és az ellenek se jól, amikor már megvolt a kettő. Éjjel-éjjel mondták a csapatok, és már 2-0. Szóval, hogy ez valami fatális pech, amilyen egyszer van 100 évben balsors, akit régen tép.
Kanada ellen Eszterházi Márton és Dieter Lajos góljával 2-0-ra győztünk Mexikóban a VB-n, de ok nem volt az örömre.
Bizony nem, a Képesport így ír summa summarum, ez a végül is némi szerencsével kivívott kétgólos győzelem sem öregbitette a magyar labdarúgás hírnevét, hanem tovább tépázta azt. Jól lehet kétségtelenül az is egy érv, hogy ezúttal győzött a csapat a franciák ellen, egy döntetlen is elég ahhoz, hogy a legjobb harmadikként tovább jusson.
Ehhez képest már a franciáktól elszenvedett 3-0-es vereség és a kiesés jött, ezután a Képesport szigorúbb hangot ütött meg.
Igen. Idézem, a mexikói mundiálon sajnos ismét bebizonyosodott, hogy minden jó szándék ellenére a magyar együttesnek sikerült, legalábbis az eddigiek tanúsága szerint a legkevésbé a felkészülés. Bármilyen sokat is áldozott az OTS-e, az MLS a felkészülése és annak érdekében bármekkora áldozatot hoztak is a maguk a játékosok, bármilyen sziszifuszi munkát végzett maga a kapitány, az eredmény sajnos nincs arányban az erőfeszítésekkel.
És ismét felvetődhetett a nyilasi kérdés.
Igen, távol létét a szurkolók és a szakma is nehezen emésztette meg, idézem, kétségtelen, hogy Nyilasi tapasztalatára nagy szükség volna. A kérdés, vajon ő maga éppen azért, mert már sokat tapasztalt, részese kívánta lenni egy harmadik mundiálnak, miután kétszer már megégette magát? Ennél lényegesebb azonban, hogy minden részletét tisztázzák a magyar sportvezetés képviselője az Ausztria Wien vezetői között folytatott tárgyalásoknak. Lehetetlen helyzet, hogy a magyar szövetségi kapitány osztrák lapokból tudja meg, mondhat akármit Nyilasiról, már megállapodtak, előbb az Ausztria Wien, később a válogatott, tehát a linci edzőtábor nem volt alkalmas arra Nyilasinak, hogy ott felkészüljön a csapattal. Az indulás előtti éjszakáig Mezei ugyanis abban az elképzelésben élt a tájékoztatás alapján, hogy a legtapasztaltabb magyar játékos a válogatott rendelkezésére áll.
Ha már a szövetségi kapitány Mezei György ismét szóba került, természetesen ő is kapott hideget, meleget, kritikát.
Hogyne, ugyancsak a Képesportban jelent meg, a csapat belügyeit sehol sem szokás a világ elé tárni, de az is szokatlan, hogy egy szövetségi kapitány felháborodásának adjon hangot csupán azért, mert olyan kérdéseket intéznek hozzá, amelyeket kellemetlennek tart, mert a kérdés megfogalmazása nem a csapat előtti feltétlen hódolatról tanúskodik.
A nem sportlapokban hogyan minősítették a VB szereplést, a VB szereplésünket?
A francia, a magyar után a Népszabadság ezt írta. Teljesen alárendelt helyzetben volt a magyar csapat, az történt a pályán, amit az ellenfél akart. Az MLS elnöke Szepesi György is nyilatkozott, idézem, a jövőben feltétlenül gondolni kell arra, a részsikerek félrevezetők lehetnek. A most zárult időszak lényeges tanulsága, a menet közben adódó kérdéseket nyíltan és nem a kulisszák mögött kell tisztázni. Buda István, az OTS elnöke azt mondta, tény, valami közbeszólt, ezt a valamit majd kiderítjük. Az minden esetre látni kell, hogy nem először fordult elő balsiker sorozat mérkőzéseken, idegen környezetben, szakmai és lélektani okok vannak a háttérben.
Mezei György is megnyilvánult.
Igen, ő ezt mondta a Népszabadságnak, idézem, hogy hibáztunk, az biztos, de még nem tudom, hogy hol, a felelősséget vállalom. Hétfő délutántól az MLS megfigyelőjeként, de úgy is mondhatom, magánemberként követem a döntőig a VB eseményeit.
Mit írt a Magyar Nemzet?
A szovjetektől kapott hatos után a következőt olvashattuk Zsolt Róbert tollából. Nem hiszem, hogy lesz még csapata a világbajnokságnak, amelyet így módon aláznak meg. Kanada 2-0-ás legyőzése után ez volt a cím a Magyar Nemzetben, remény már van, játék még nincs. A franciák ellen 0-3 után a tényszerű megállapítás íme, véget ért egy álom. A kudarc elemzésében számos mondat közül kitűnik egy, a magyar labdarúgás nagyon is felemás helyzetben van. Ott áll valahol a profizmus perifériáján, így persze egész jellege periférikus, miközben elvesztette azokat a motiváló erőket, amelyekkel más szocialista ország változatlanul rendelkezik. Se hús, se hal.
Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának, A sporttörténelem mai adásában az 1986-os mexikói VB-n a június 2-i nyitó meccsünk, a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es irapuatói vereség volt a középpontban. Virányi Zsolt ezzel búcsúzik, még egyszer megismétlem a szigorú tényt, hogy 1986. június 2-án 15.000 néző előtt Szovjetunió Magyarország 6-0, a negyedik percben Alejnikov gólja már a második szovjet gól volt, Belanova 23. percben 3-0-ra módosította az állást 11-esből, majd jött még Eremcsuk, és újabb két szovjet gól, volt ebben Dajka öngólja a 74. percben a Népsport és a Nemzeti Sportos Árkánum segítségével. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.